Valóban előállhat az a helyzet, hogy mivel a csirkemell a csirke legdrágább része hatóságilag szabályozott áru, lehetséges, hogy az olyan idézőjelbe téve kevésbé nemesebb alkatrészek, mint a comb vagy a szárny, megközelítik, vagy akár ideiglenesen néhol meg is haladják a csirkemell árát.
Jó napot, sziasztok! Ez itt a Portfolio szerdánként megjelenő heti podcastje. Én Orosz Márton vagyok, és itt vannak velem a Portfolio stúdiójában kollégáim, Hornyák Joci. Szia, Joci!
Sziasztok!
És Braumüller Lajos. Szia, Lajos! A Portfolio újságíró jellemzői, és természetesen nem beszélhetünk másról, mint a hatósági árstopról, de még mielőtt azt gondolnátok, hogy ti már mindent hallottatok erről a sztoriról, és mindent tudtok róla, azt szerintem most megelőlegezhetjük, hogy néhány exkluzív információval is szolgálunk a hallgatóknak, ahogy ez egyébként majd a cikkekben is a következő napokban meglátszik, hiszen vannak insider infóink azért a piacról, úgyhogy most ezt első kézből megtudhatjátok itt a kollégáktól. Nekem rögtön ez is az első kérdésem, hogy egy picit menjünk már messzebbre, és nézzük meg, hogy jutottunk el idáig. Joci, te miket láttál, milyen trendek voltak itt a piacon? Mondok néhány buzzwordöt, például drágulás, élelmiszerdrágulás, infláció, szállítási nehézségek, konténerhiány, de nem tudom, vannak azért itt az elmúlt hónapokból sorolhatunk szerintem bőven olyan szavakat, amik mind-mind hatással lehettek arra, ahogyan a kormány gondolkozott, és ahogyan a kormány gondolkozik, és amiért ezt a lépést meglépte.
Most az elmúlt hónapokban valóban számos olyan tényező volt, ami nagyon erőteljes drágulást okozott, és az emberek abszolút érezték a pénztárcájukon, hogy gyakorlatilag hónapról hónapra drágulnak a termékek. Amikor bemennek a boltba, gyakorlatilag nincsen két olyan hónap, hogy ugyanannyit fizessenek ugyanazért a kosárért, és ez abszolút témává vált az emberek között, és az inflációs várakozások elkezdtek megugrani, tehát mindenki nagyobb és nagyobb inflációra számított. Ennek abszolút rengeteg oka van, az elsődleges az pedig nem más, mint igazából a COVID, hiszen ez a történet okozza a szállítási problémákat, emiatt vannak még mindig különböző korlátozások, ami termelési problémákhoz vezet, ha pedig nincsen elég áru, vagyis hogy nincsen elég alapanyag, akkor ott is gondok lesznek, megemelkednek a költségek, és ezek mind-mind elkezdenek bemenni először a termelői árakba, aztán pedig semmi nem állítja meg azt, hogy a fogyasztói árakban is megjelenjenek ezek a problémák, és ezt láttuk az elmúlt hónapokban, amikor is 4%, 5% fölé emelkedett az infláció, aztán elértük a 6%-ot, és a tavalyi év utolsó két hónapjában már 7% feletti átlagos áremelkedés volt Magyarországon. Ugye volt, aki kicsit ezt azért többnek is érezte, abszolút többnek is érzi, akinek a fogyasztói kosarában mondjuk több olyan termék van, ami jobban drágul, és a kormány valószínűleg ennek hatására döntött azért úgy, hogy tegyen különböző lépéseket, és így a hatósági árstopot látta úgy néhány termék esetében, hogy akár segíthetne is valamit.
Menjünk már egy picit végig azon, hogy mik ezek a termékek, amikre most árstopot rendelt el a kormány, és egyébként mennyire számítanak ezek, hát mondjuk, hogy alapvető élelmiszernek? Van még ez a kategória? Létezik még ez a kategória alapvető élelmiszer? Csak azért kérdezem, mert például most azon gondolkodtam idefelé jövet, hogy azért az én életemben ezekből a termékekből nagyon kevés fordul elő. Jó, nyilván én egy speciális háztartást vezetek, mondjuk laktózérzékeny vagyok, ezért nem iszom tejet például, de mondjuk nem sütök semmit olajban, a lisztet se használok otthon különösebben, úgyhogy azt gondolom, hogy azért nem olyan egyértelmű 2022-ben, hogy mi minősül mondjuk alapvető élelmiszernek.
Azt gondolom, hogy ezeknek a termékeknek egy része valóban ténylegesen alapélelmiszer, egy más része pedig, hogy is mondjam, egy ilyen pszichológiai hatást vált ki az emberekből. Valóban azok az alapélelmiszerek, amelyeket mondjuk a 70-es, 80-as években annak tartottunk, és akkor a gazdaságpolitikának egy elsődleges célja volt, hogy olcsón tartsa ezeket a népélelmezési cikkeket, gondolok itt például a lisztre, a tojásra, az étolajra, ezek akkor valóban kenyér, ugye az sokat emlegetett 360-as kenyér, ez ugye nagyon sokáig egy erőteljes politikai cél volt, ezek, hogy ezek olcsón megkaphatók legyenek. Azóta átalakult a világ, az életmódunk, a fogyasztási szokásaink is, és valóban mondjuk lisztet nagyon keveset használnak el a háztartások egy évben. Most ebben a termékkörben nincs benne a tojás, de például a tojást szoktam mindig jó példának hozni, hogyha a tojás ára megemelkedik mondjuk 5-10 forinttal, akkor az egy olyan dolog, ami nagyon erős indulatokat vált ki. Jól lehet, ma már 160 darab tojás nem fogyaszt egy ember, egy magyar ember egy év alatt. Ez mondjuk a 80-as években 300 fölött volt ez a szám. Tehát átalakultak a fogyasztási szokások. A tej, az egy, a folyadéktej egy nagyon népszerű ital egyébként most is, főleg azokban a háztartásokban, ahol gyerekek vannak, ott ezt gyakran vásárolják. Érdekes, hogy egyébként a másfeles, tehát az 1,5%-os zsírtartalmú tej az, ami a legjobban fogy.
De a 2,8-as van ugye.
És ez a rendelkezés most a 2,8-asra vonatkozik, ami az összes folyadéktejnek körülbelül a 10%-át teszi ki. Az étolajból sem használunk messze már annyit, mint mondjuk néhány évtizeddel ezelőtt. A húsok esetében ugyanakkor más a helyzet. Magyarországon a legfőbb fehérje beviteli forrása a lakosságnak az a baromfi hús. És ebből nagyjából egy átlagos ember egy évben 35 kg-ot fogyaszt el, vagy talán még e fölött. Ebbe a csirkének minden alkatrésze, bocsánat, a baromfi alatt leginkább csirkét értünk. Jól lehet egyébként az iparág vagy az ágazat, az beleérti a pulykát, a kacsát és egyéb állatokat is. De ez jellemzően csirke, és ennek minden alkatrésze. Az tény, hogy a csirke mell az, ami a legnépszerűbbé vált. Ennek mindenféle életmódbeli okai vannak, könnyű elkészíteni, csont nélkül kapható, tehát egy ilyen háziasszony barát termékről van szó, tehát kétségkívül egy nagyon népszerű termék, amiből sokat vásárolnak a magyarok, és aztán ugye ott van még a sertéscomb, ami megint azt kell, hogy mondjam, hogy még mindig alapélelmiszernek számít. Tehát hogyha ez...
És bocsánat, ne feledkezzünk már el a csirkefarhátról is, ugye ez egy, hogy is mondjam, csak egy emblematikus élelmiszer, azért így a rendszerváltás óta eltelt 3 évtizedben időről időre előkerült, mondjuk, hogyha csak máshol nem a politikai kabaré műfajában, azért biztosan sokat emlegették, meg egyfajta szimbólumá is vált talán, itt a kisnyugdíjasok szimbólumává, a szegénység, a minimális pénzből kihozott étkezés szimbólumává. És az is érdekes volt, hogy egyébként ezt nem a miniszterelnök jelentette be, hanem egy nappal később a Kormányinfón jelentették be. Én azért itt megkockáztattam azt, hogy ez talán nem egy elfelejtés volt, hanem nem akarta ő személyesen bejelenteni.
Igen, a csirkefarhát talán a legszimbolikusabb termék ebben az egészben. Valóban egy nagyon kispénzű, nagyon rászoruló réteg vásárolja nagy tömegben. A legtöbben én azt gondolom, hogy a magyarok már nem fogyasztanak belőle annyit, mint a korábbi évtizedekben. Kétségkívül olcsó, és azt is hozzá kell tenni, hogy bizonyos országokban, tehát a Európa nyugati felén ez szinte ismeretlen, mint élelmiszer. Tehát német-francia boltokban nem is nagyon találunk ilyet.
Joci, figyelj, mivel indokolta ezt a kormány egyébként ezt az árbefagyasztást? Hogyha én jól értelmezem ezt a lépést, az egyfajta megelőző lépésként szeretnék ők ezt használni, megelőzendő azt a várható élelmiszer drágulást, ami a következő hónapokban előttünk állhat.
Igen, most gyakorlatilag azért olyan termékeket választott a kormány, ahol azért már az elmúlt hónapokban is jelentős áremelkedés volt, de valóban nem szeretnék, hogyha az elmúlt időszaknak a trendjeit, ugye, hogyha kivetítjük, illetve hogyha ugye ehhez újakat veszünk, akkor még nagyobb áremelkedésről legyen szó, ezt szeretnék megállítani. Ugye, hogyha ez az október 15-i árszinteket nézzük igazából, mert ugye ide kell visszacsökkenteni a termékeknek az árát, akkor egyébként azt mondhatjuk, hogy a sertéscomb esetében nincs is árcsökkentés, mert december végén, ugye ezek a legfrissebb elérhető adatok, hogy december végén mi volt a helyzet, ehhez képest nincsen árcsökkenés. Ami a csirke mellett illeti, ott 1600 forint környékén volt ugye az átlagár, és nagyon érdekes, hogy egyébként az évnek az elején, a tavalyi évnek az elején ott még 1400 forint körüli árszinteket láthatunk. Tehát az áremelkedésnek a döntő része, vagy csak nem a teljes áremelkedés, az már lezajlott igazából októberig. Tehát olyan nagyot ennek a terméknek az esetében sem kell csökkenteni. De nagyon érdekes egyébként az étolajnak az ára. Itt ugye 2020 óta láthatunk már azért egy áremelkedési nyomást. Ugye 2020 előtt egyébként 500 forint környékén fluktuált egy liter étolajnak az ára.
És aztán jött egy nagy boom, hogyha én jól emlékszem.
Abszolút egy nagy boom következett, elértük az 550-600 forintot, 650 forint fölé is emelkedett a tavalyi évnek a közepén, és egyébként most már bőven meghaladja a 700 forintot, 750 forinthoz közelít. Nagyon érdekes, hogy egyébként itt sem kell 700 forint alá csökkenteni majd az átlagos árat. Tehát az áremelkedésnek a döntő részét azt azért itt is érvényesíteni fogják, illetve ez az lezajlott október 15-ig. Olyan nagy árcsökkentést egyébként ennek a terméknek az esetében sem láthatunk. Ahol egyébként új trendek, új folyamatok látszódtak, itt azért a tej esetében az elmúlt egy-két hónapban láttunk egy dinamikusabb növekedést. A lisztárak is azért valamelyest emelkedtek az elmúlt egy-két hónapban, illetve jobban, mint azt megelőzően. Tehát ebből a szempontból ez utóbbi termékeknek a kiválasztása ez emiatt lehet érdekes. De mivel a vásárlók találkozni fognak a boltokban, az nem egy nagy leárazás, nem egy nagy árcsökkentés lesz, ne arra számítsunk, hogy 20-30%-kal olcsóbbak lesznek ezek a termékek, hanem néhány százalékkal egy picit a mostani árak alatt lesznek a jellemző árszintek.
Tehát jó eséllyel lesz, csak a legalaposabb háziasszonyok fogják észrevenni, akik aztán tényleg jegyzetelnek és odafigyelnek minden bevásárlásra.
Igen, abszolút azok, akik tényleg megfigyelik, hogy hol mi olcsóbb éppen, melyik áruházban vannak akciók, hol érdemes megvenni, és így válogatják össze. Ők azért tényleg érzékelhetnek ebből valamit. De egyébként a különböző boltoknál egyébként is van egy 5-10%-os árkülönbség, simán van különböző akciók nélkül is, hogy igazából azért nem lesz túlságosan könnyen tetten érhető ez a változás, hát különös tekintettel akkor nem, ha nem csak ezt a 6 élelmiszert veszik az emberek, már pedig ez így van, és így a fogyasztói kosárban ez azért elég nehezen lesz érzékelhető.
Mindjárt beszélünk arról is, hogy pontosan lesz-e, vagy milyen hatással lesz ennek mondjuk az inflációra és általában a magyar gazdaságra, de Lajos, hogyha én jól tudom, akkor te a napokban beszéltél termelőkkel, beszállítókkal, talán kiskerláncokkal is. Mi az általános vélekedés erről a piacon, vagy mondjuk ebben a szektorban, az élelmiszer szektorban? Ki fogja lenyelni például ezt az árbefagyasztást? Egyáltalán le kell lenyelni valakinek?
Az egészen biztos, hogy lesz veszteség, valakinek ezt vállalnia kell. Az a nagy kérdés, hogy ki lesz az, aki ezt ki fogja fizetni. Valóban beszélgettünk itt az elmúlt időszakban termelőkkel, beszállítókkal, tehát élelmiszeripari szereplőkkel és a kereskedelmi láncokkal is, akik jellemzően név nélkül elmondták az álláspontjukat, és ez egyelőre valamilyen szinten a kivárás. Senki nem tudja megmondani, hogy pontosan mi fog történni. Azok a szereplők sem, akik évtizedek óta nagyon-nagyon keményen benne vannak ezekben a termékpályákban.
De azért nem tudják megmondani, mert mondjuk ez még nem fordult elő hasonló?
Piacgazdasági körülmények között ilyen még nem volt. Tehát erre, ilyenfajta árszabályozásra nagyjából 30 éve nem volt példa. Itt lehet ugyan ellenpéldákat mondani, de azok nem igazi ellenpéldák. Tehát például ugye a benzinár befagyasztása a közelmúltban, ami egy rezsicsökkentés. Ezek ugye alapvetően nagyon szabályozott és kevés szereplős piacok, és az élelmiszer piac persze egészségügyi meg ilyen okokból, ilyen vonatkozásokban szabályozott, de más tekintetben jóval kevésbé szabályozott, mondjuk összehasonlítva az üzemanyagpiaccal, és rengeteg szereplő van benne, és ez a rengeteg szereplő nagyon más adottságokkal is rendelkezik, és nagyon más pozícióból beszél. Tehát ebben a az egész nagy élelmiszer kereskedelmi mátrixban benne van a kistermelőtől kezdve az egészen profi mezőgazdasági cégig, a kicsi kézműves élelmiszerüzemtől a legkomolyabb exportképes élelmiszeripari szereplőig, és a kis lakótelepi kisbolttól, ahol valaki nyugdíj mellett áll a pult mögött, a legkomolyabb nemzetközi láncokig. És ezeknek a szereplőknek az anyagi helyzete, a vesztességvállaló képessége, a pénztermelő képessége, az érdekérvényesítő képessége, ez nagyon-nagyon más.
És arról mit mondanak a piaci szereplők, hogy van ugye egy ilyen vélekedés, hogy most aztán tényleg elönti a magyar piacot majd a brazil csirkehús, a spanyol sertéshús, a szlovák tej. Erről mit gondolnak egyébként? Lesz ennek egy ilyen hatása, hogy megnövekszik az import?
Az egyes termékek esetében valószínűleg lesz. Minden termék esetében, amire most ez a rendelkezés vonatkozik, valószínűleg nem. Vegyük végig a termékeket, hogy melyek azok, csak példálózó jelleggel. A sertésnél azt gondolom, hogy valószínűleg számolni kell azzal, hogy komolyabb importdömping jön be. Egyszerűen azért, mert más országok, Európai Uniós országok, Nyugat-Európa vagy Dél-Európa, gondolok itt elsősorban Spanyolországra, rendkívül hatékonyan tudják termelni a sertéshúst, és nagyon olcsón el tudják ide szállítani. Ráadásul ugye a sertéshúsnál a sertés biológiai ciklusa hosszú, tehát mire a megnövekedett költségeket be tudják építeni az árba, arra eltelik akár 3 hónap is. Ezért a nagyon hatékony spanyol, német, lengyel szereplők előnybe kerülnek a magyar szereplőkkel, a magyar termelőkkel szemben. A baromfinak a biológiai ciklusa jóval rövidebb, ott a megnövekedett költségek, gondolok itt ilyenekre, hogy energiaköltség, munkaerőköltség, szállítványozás kiadásai, ezek sokkal hamarabb beépülnek, tehát azt gondolom, hogy azok a kereskedelmi láncok, amelyek olcsó nyugati vagy lengyel csirke mellett keresnek, azok ugyanezt fogják találni ott is, hogy ott is megemelkedett beszállítói árakkal fognak találkozni. A brazil csirke az azért nem igazán jelent veszélyt a magyar termékpályára, mert onnan döntően fagyasztott, vagy valamilyen formában feldolgozott áru jön be. Tehát friss csirke mellett Brazíliából ma még nem hoznak be Magyarországra, és szerintem ez így is fog maradni érthető okokból.
Milyen hatással lesz ez az árakra? Jocsi, te mit gondolsz, hogy ez általánosságban jelenthet majd egy általános árcsökkentést, élelmiszer árcsökkentést hosszú távon, vagy mondjuk tényleg eléri azt a célt a kormány, hogy ezzel a kis befagyasztással megelőzi a későbbi áremelkedéseket, és egyébként akkor ezeknek a termékeknek, amikről beszéltünk, hogy már azért nem annyira számítanak alapélelmiszernek, vagy így átalakult ez a kategória, lehet-e hatása az inflációra?
Igen, nagyon sok függ attól, hogy majd miképp fognak reagálni a vállalatok, mennyiben próbálják meg importtal helyettesíteni. Az biztos, hogy a nagy kereskedelmi láncok, azok nem nagyon szeretnék látni a következő hónapokban a beszállítói áraknak az emelkedését, és ezeken a tárgyalásokon a szokásosnál is keményebb pozíciót fognak felvenni, és hiába nőtt a minimálbér, a garantált bérmű 20%-kal, hiába van munkaerőhiány, általános energiaár emelkedés, és emiatt a beszállítók nyilvánvalóan emelni szeretnék az árakat. A kiskereskedelmi cégek a végsőkig ellent fognak állni, ami bizony azért nehéz helyzetbe hozhatja őket is, illetve ugye nekik reagálniuk kell valamilyen módon arra, hogy ennek a 6 terméknek az árát semmilyen módon nem emelhetik a következő időszakban, bármi is történik. Ezért valószínűleg úgy fognak reagálni, hogy a többi terméknek az árát fogják megemelni, amelyekre nem vonatkozik ez az árstop, és így elporlasztják ezt az egész hatást, és a többi terméket valamelyest nagyon kis mértékben megemelik, illetve ugye valamekkora emelést egyébként is terveztek, és ennél egy nagyon picit nagyobb emelést fognak végrehajtani. Ugye ezt azok a cégek, azok a láncok könnyebben megtehetik, ahol nagyon sok terméket árulnak, viszont pont a kisebb vállalatok, a magyar KKV-k, kisebb boltok nehezebb helyzetbe kerülnek, hiszen azért nekik nincsen annyira nagyon sok termékük, ugye ezekből az alapélelmiszerekből, vagy amiket most befagyasztottak, ebből azért sokat árulnak, viszont egyébként is kicsit drágábbak ezek a kisebb boltok, nincs akkora mérethatékonyságuk, nincs akkora üzemméretük, a költségeik jobban fájnak nekik. Különös tekintettel például a minimálbér garantált bérmű 20%-os emelése az most abszolút mértékben egy fájdalmas történet, amit nyilvánvaló módon át fognak hárítani a vásárlókra, és így próbálnak meg majd alkalmazkodni ezek a cégek ezekhez a problémákhoz, és emiatt az áthárítási hatásokból én azért alapvetően azt gondolom, hogy önmagában ez az árstopp, az inflációt azt nem fogja tudni visszaszorítani, nem fogja tudni az inflációt alacsony szintre csökkenteni, hiszen Magyarországon most egy olyan helyzet van, amikor a bérek egyébként nagy mértékben emelkednek, a munkaerőhiány miatt is nőnek a keresetek, a központi bérszabályozás is nagyon erőteljes emeléseket tesz szükségessé, és ezekhez nyilvánvaló módon a vállalatoknak alkalmazkodniuk kell. A megemelt költségszinteket pedig legyen az akár kiskereskedelemmel foglalkozó bármilyen vállalat meg fogja emelni a termékének az árát, és így...
Tehát a többi termék árát.
Abszolút a többi terméknek az árát, és így azért a következő hónapokban még biztosan látni fogjuk ezeknek a hatásoknak az eredményét az áraknak a megemelkedésében.
Azt gondolom, hogy azzal lehetne még kiegészíteni ezt az áremelést, hogy itt ugye a szóban forgó termékek nagyon mások. Például a cukor, az olaj és a liszt esetében az ártárgyalások, a beszállítók és a kereskedelem között már nagy részt lezajlottak. Ezek olyan termékek, ugye nagyon hosszú ideig eltarthatók, viszonylag kiszámítható kereslet van rájuk, hogy itt hónapokra vagy akár egy évre előre leszerződnek a beszállítók a kereskedőkkel. A friss húsok esetében egész más a helyzet, ott ilyen heti vagy 2-3 hetes ármegállapodások vannak, és az a nagyon fontos, hogy a csirkénél és a sertésnél is a termelési költségek olyan módon emelkedtek és emelkednek, hogy most lenne időszerű árat emelni, most mehetnek a beszállítók a kereskedőkhöz ahhoz, hogy nekem megnövekedtek a költségeim, vegyétek át magasabb áron. Most erre az időszakra jött most rá ez az árstopp, tehát amíg a cukor, az olaj és a liszt esetében van egy borítékolható veszteség, ami egyébként talán vélhetően nem is olyan nagyon nagy, mondjuk a nagy kereskedelmi láncok büdzséjéhez mérten, ott nagyjából kiszámítható, hogy mi a helyzet. A húsok esetében ott sokkal izgalmasabbak lesznek a következő hetek, egy-két hónap, mert ott tulajdonképpen úgy van, hogy alulról van egy feszültség, a termelési költségek növekedése nyomják fel a beszállítói igényeket, és erre a feszültségre, mint egy ilyen túlhevített kuktára most rátette a kormányzat ezt a fedőt, és hát az a kérdés, hogy ezt a feszültséget végül kivállalja. Valószínűleg rövid távon a kereskedelem.
Igen, és nagyon fontos, amit Lajos mondott a húsokról. Ugye ne felejtsük el, hogy Magyarországon vannak olyan boltok, amelyek csak húst árulnak, ugye, tehát, és ők viszont nem fogják tudni azoknak a termékeknek az árát megemelni, amire nem vonatkozik az árstopp, hiszen nagyon sok olyan terméket árulnak, ugye a csirke és a disznó esetében, amire vonatkozik ez az árstopp. Tehát különösen itt a kisebb húsboltok kerülhetnek bajba, őnekik lehet ez a 3 hónap egy nagyon nehéz időszak. Nekik egyébként ugye likviditás szempontjából, veszteségtűrés szempontjából sincs azért túlságosan hosszú idejük ahhoz, hogy újra a víz fölé tudjanak kerülni, úgyhogy az ő esetük azért egy rendkívül kényes helyzet lesz.
De termelői, gyártói oldalról lehet ennek egy olyan hatása, hogy mondjuk visszafogják a termelést, elmaradnak fejlesztések, elmaradnak innovációk, esetleg kevesebb új dolgozót vesznek föl? Lehet ilyen gyakorlati hatása is?
Én azt gondolom, hogy ha 3 hónapig tart valóban ez az állapot, akkor ilyen hosszú távú hatása nem lesz ennek a rendelkezésnek. Ami igazán veszélyes, az az, és ezt az élelmiszeripari, illetve kereskedelmi szereplők mondják, hogy ez teremt egy veszélyes precedenst arra nézve, hogy tulajdonképpen nem gazdasági, nem piaci tényezők döntik el valaminek az árát. A gazdaságpolitika ilyen formában még nem szólt bele a fogyasztói árakba, mondjuk az elmúlt 3 évtizedben, erre nem volt példa, és most azt látom, hogy mindenki attól fél, hogy adott esetben ezt más termékekre kiterjesztik, ezt ugye egyébként a miniszterelnöki főtanácsadó, illetve az agrárminiszter sem zárta ki, tehát utaltak ők a nyilatkozataikban arra, hogy amennyiben itt az infláció elszaladna a következő hónapokban, akkor a kormány nem fél további, úgymond unortodox lépéseket is megtenni.
Mi jöhet még egyébként, mire tippelsz, mondjuk minek fagyaszthatják még be az árat?
Hát nehéz lenne tippelni, de én azt gondolom, hogy adott esetben más élelmiszertermékek szóba jöhetnek. Tehát lehetségesnek tartom akár, de tényleg nem akarok tippeket adni senkinek, de lehetségesnek tartom, hogy más tejtermékekre, alapvető tejtermékekre, akár a zöldséggyümölcsre, például azból is inkább a népélelmezési jellegű termékekre, mondjuk a krumplira, vagy ilyesmire kiterjesztik ezt az árat. Vagy adott esetben, hogyha a probléma súlyos lesz, akkor nem 3 hónapig tart ez az árstopp, hanem lehet, hogy meghosszabbítják. És annak már lennének pusztító hatásai.
Igen, valóban az a veszélye, hogyha további ilyen intézkedés jön, és ugye erre már azért voltak sugalmazások a kormány részéről, hogy akár jöhetnek is, hogyha nem éri el a célját. De alapvetően gondoljunk bele abba, hogy jelenleg van egy gyors áremelkedési ütem, egy eléggé magas évtizedek óta nem látott inflációs történettel állunk szembe, és ebbe a történetbe kezdődött az, hogy a kormányzat ugye megemelte a kiskereskedelmi adót. Tehát nyilvánvalóan egy ilyen környezetben egy adóemelés az további áremelésekhez vezethet, illetve elgondolkodhatnak azon a kiskereskedők, hogy ahogy csak tudják, ezt megpróbálják majd áthárítani ezt a dolgot. Ezt követően az élelmiszer beszolgáltatási törvényt is elfogadták, ez pedig egy újabb olyan történet, ami nem volt egy kellemes meglepetés a kiskereskedelmi cégeknek, és ezt fejeltem most meg ezeknek a termékek árának a befagyasztása, ami azért már összeáll egy olyan koherens képé, hogy azért a kiskereskedelemben lehetnek problémák, vannak olyan tényezők, ami miatt ők egy nagyon erőteljes áremelkedési érvényesítést szeretnének majd végrehajtani, hiszen nagyon sok olyan problémával néznek most szembe, hogyha egy-egy gond nem is tűnik olyan durvának, hanem csak mondjuk egy szúnyogcsípés, vagy egy darázscsípés, de amiből egyre több van, akkor azért az elkezd viszketni, elkezd fájni, elkezd problémává válni, és emiatt lehet, hogy ők azért ezt megpróbálják érvényesíteni, különösen abban a helyzetben, amikor az embereknek a jövedelme erőteljesen emelkedik, és csak most fog jönni egy olyan nagyon jelentős mértékű transfer az állam részéről, mint az SZIA visszatérítés, illetve a 13. havi nyugdíj. Gondoljunk bele, hogy egyébként is erős a kereslet, és az emberek megkapnak most majd az év elején annyi pénzt, mint majdnem egy havi kiskereskedelmi forgalom. Pluszba kapnak még az emberek ennyi pénzt, aminek ha csak egy részét fogják elkölteni, az még inkább megtámogathatja ezt az erős keresletet, és egy egyszerű gazdasági törvényszerűség, hogy amikor az emberek nehéz helyzetben vannak, csökken a reáljövedelmük, akkor a vállalatok nagyon nehezen tudnak árat emelni, nem is igazán tudnak árat emelni, hiszen rossz a kereslet. Amikor viszont az embereknek jelentősen nő a reáljövedelme, erősödik a kereslet, akkor a vállalatok nagyon-nagyon könnyen tudják érvényesíteni az áremelési szándékaikat.
Igen, itt felismerült az a miniszterelnöki főtanácsadó nyilatkozta a napokban a portfóliónak, hogy hogy nem kell attól tartani, hogy a kiskereskedelem más termékek árát igazán megemelné azért, hogy kompenzálja a most szabályozott termékeken keletkező veszteségeit, mondván, hogy ennek közgazdasági indoka nincsen, mert a kiskereskedelem eddig is a profit maximalizálásra hajtott, hogyha mondjuk lehetett volna a kávét, vagy a nem tudom én, a tésztát drágában adni, akkor eddig is adták volna drágában, ha megvették volna az emberek. Igen, ebben van igazság, de most tény az, hogy a transzferek révén a lakosság jelentős részéhez, ha nem is mindenkihez, de például a gyereket nevelő családokhoz, vagy a nyugdíjasokhoz plusz pénzek mennek, és egyelőre az sem világos, hogy ezekkel a plusz pénzekkel mit kezd a lakosság. Én biztos vagyok benne, hogy egy jelentős része a kereskedelemben talál utat magának, és hát ebben benne lesz a kiskereskedelem, ez a hagyományos élelmiszerkereskedelem is, hát gondolom arra, hogy főleg a nyugdíjasoknál.
Igen, és ne felejtsük el, hogy olyan embereknek nő a jövedelme, akik azért a pénzüknek nagyon nagy részét elköltik. Ugye a legnagyobb mértékben a minimálbéreseknek és a garantált bérminimumosoknak emelkedett januártól a keresete. Jellemzően ők azok, akik az összes fizetésüket elköltik. A többieknek azért kisebb mértékben, de nekik is jelentősen nőni fog a fizetése. Ezek a pluszpénzek pedig megjelennek a kereskedelemben. És hát nyilvánvalóan azért ez a döntés, az árbefagyasztó döntés azért nem segíti a piaci versenyt. Tehát a piaci versenyt inkább szabályozási oldalról lehet serkenteni, élénkíteni, megnézni, hogy mindenki helyesen, jól jár-e el, és akár felmerülhetne még az áfa csökkentésnek a kérdése is, hogyha olyan döntést szeretne hozni a kormány, amivel nem nyúl bele annyira drasztikusan a piaci helyzetbe, sőt, ugye az áfa csökkentés az egy méltányolható történet lett volna, és azt is utána lehet ellenőrizni, hogy vajon átadták-e valamennyit, átadtak-e az embereknek, csökkentek-e az árak, vagy nem csökkentek. Ugye ez is megnézhető történet volna, ha ebbe az irányba indult volna el a kormány.
Hát a kormányzati álláspont, hogyha én jól értem, akkor az az, hogy azért nem áfa csökkentés, mert azt úgy is lenyelnék a kereskedők. Hiába van előttünk mondjuk egy lengyel példa például, ahol a benzinárnak az áfáját csökkentették jelentősen, és inkább ez a szabályozott árak bevezetése, ez ami biztosabban védhető.
Az áfa csökkentéssel kapcsolatban valóban megoszlanak a vélemények, de volt már példa ilyesmire. Ugye több körben az elmúlt években, néhány évvel ezelőtt a kormányzat csökkentette bizonyos élelmiszertermékköröknek az áfáját 27%-ról 5%-ra. És ugye ebbe bekerültek először köztes termékek, tehát például a félsertés, stb., de aztán utána szépen a fogyasztói termékekre, tehát konkrétan, amit a boltban megveszünk, a csomagolt sertéscomra, meg a csirkére vonatkozó áfa is csökkent, és kellően nem mutatta ki, azt gondolom, senki azt, hogy ezt a csökkentést a kereskedelem egy az egyben lenyelte volna, sőt, akkor hirtelen valóban csökkentek az árak, és aztán tény, hogy utólag felmentek, és ugye erre gyakran mondják azt, hogy aztán az áfa csökkentés után drágább lett a sertéshús, mint előtte volt, de Ennek az az oka, hogy például a sertéshús esetében akkor következett be az árcsökkentés, amikor a felvásárlási árak és a nagykerárak is a mélyponton voltak. Tehát igazából a szorzandó összeg növekedett meg később, tehát nem az van, hogy a kereskedelem ezt teljes egészében lenyelte volna. Azzal ugyanakkor árnyalnám a dolgot, hogy ezt akkor tudja ezt a könnyebbséget továbbadni a kereskedelem a fogyasztónak, hogyha éles versenyhelyzet van. És ugye Magyarországon a kereskedelmi verseny az viszonylag egy éles helyzet, de éppen azok a transferek, amikről a Joci beszélt, a megnövekedett nyugdíjak, illetve a 13. havi nyugdíj, a minimálbér és az SZA visszatérítés az, ami ezt a versenyhelyzetet némileg tompítja azzal, hogy hát forintban érezhetően nagyobb keresletet fog teremteni. És ebben az esetben valóban nem biztos, hogy ezt az áfa csökkentést, ha meglépni a kormány, akkor ezt a kereskedelem továbbadná.
Beszélgetésünk végén én még egy dologra kíváncsi lennék, és egy konkrét termékről szeretném, hogyha egy kicsit beszélnénk. Ez pedig a csirkemell. Ugye csirkemellnek fagyasztották be az árát, nem pedig mondjuk az általánosságban olcsóbb csirkecomnak. Hogyha én jól rakom össze egyébként a csirkét, hogyha alkatrészeire bontunk, akkor a mell az a legdrágább, legdrágább része a csirkének. Miért pont a csirkemell, miért nem a comb, és akkor egyébként lehetséges az, hogy a comb drágább lesz, mint a csirkemell?
Igen, ez egy nagyon érdekes kérdés, és valóban előállhat az a helyzet, hogy mivel a csirkemell a csirke legdrágább része hatóságilag szabályozott áru, lehetséges, hogy az olyan idézőjelbe téve kevésbé nemesebb alkatrészek, mint a comb vagy a szárny, megközelítik, vagy akár ideiglenesen néhol meg is haladják a csirkemell árát, és ez valóban példátlan, és ez is olyan feszültségeket gerjeszt, amiket pillanatilag még senki nem tudja, hogy hogy kell kezelni. Ez a sertés esetében egyébként másképp van. A comb az egy ilyen jó közepes árkategóriájú része a sertésnek, de messze nem a legdrágább.
És igen, gyakorlatilag ez lesz egy nagyon komoly nehézsége a történetnek, hiszen a csirkének minden részét el kellene adni ugye a boltokban, és hogyha a combra vissza fog esni a kereslet, hiszen a mellnek az árát befagyasztották, akkor valószínűleg arra növekedhet a kereslet, ezért lehetséges, hogy kénytelenek volnának csökkenteni a combnak az árát is, a kereskedők, hogy arra is meglegyen a megfelelő kereslet. Vagy könnyedén mondhatják azt, hogy abból sokkal kevesebbet fognak tartani, mint a csirkemellből. Hát ez viszont azért a termelőknek jelentene komoly problémát, hiszen nem tudják, hogy mit kezdjenek akkor azzal a combba, amit ugye nem vásárolnak meg az emberek. Tehát ebből is fakadhatnak nagyon komoly nehézségek az egész láncban, és ezért is eléggé veszélyes precedens így beavatkozni egy-egy konkrét terméknek az árában. Könnyen lehet, hogy megpróbálják majd akkor a hazai termelők importra eladni azt, amit nem tudnak, de az is lehet, hogy igazából megpróbálják majd alacsonyabb áron értékesíteni, hogy erre is megjelen megfelelő kereslet, de emiatt is rendkívül nagy a bizonytalanság, és gyakorlatilag egyetlen egy dolgot nem szeret igazából a kereskedelem, és nem szeret a piacgazdaság, az pedig a bizonytalanság, azonban ezzel szembe kell néznünk a következő hónapokban.
Hát meglátjuk akkor, mi következik természetesen, és hát azt biztosan mondhatjuk, hogy a portfólió olvasói első kézből kaphatják meg a legfrissebb infókat és insider híreket is a piacról. Én köszönöm szépen Braun Müller Lajosnak és Hornyák Jocinak, hogy itt voltak velem a stúdióban. Hallgatóinknak köszönjük szépen a figyelmet, és ne felejtsetek el minket bekövetni SoundCloudon, Apple Musicon és Spotify-on is, és hamarosan újabb podcasttel jelentkezünk. Köszönjük a figyelmet, sziasztok, viszonthallásra!